Hogyha nézzük a kínai járványgörbét, akkor olyan, mintha nem, hogy harmadik hullám nem lenne, mint amiről most Magyarországon néhány napja beszélünk, hanem második hullám sem volt. Mint hogyha tulajdonképpen Kínában a koronavírus járvány valamikor tavaly február vége felé, talán pont ezekben a napokban egy éve szépen lecsengett volna. Ez így van, ahogy mondom? Ott megszűnt teljesen a járvány gyakorlatilag egy éve?
Ha nem is teljesen, de valóban az első hullám óta több hullám nem volt. Méghozzá nem véletlenül, tehát ez egy nagyon tudatos politikának, illetve nagyon komoly áldozatoknak az eredménye. Lényegében azt lehet mondani, hogy az országot egy buborékba zárták, mert amit ilyen sportversenyeken szoktak csinálni, hogy a sportolókat, meg a bírókat, meg egyebeket összeterelgetik egy hotelba, és csak egymással találkozhatnak, ezt csinálták csak 4,4 milliárd kínaival. A február-március hónap során tavaly gyakorlatilag egy ilyen hosszas kijárási tilalmat, egy korlátozást vezettek be, nagyon hasonlóan, mint ahogy ezt mi is csináltuk Magyarországon, csak ők utána nem engedték el a dolgot, mint mi Magyarországon, hanem miután hát otthon elvágták a fertőzési láncokat, és gyakorlatilag kipusztult a vírus, mert nem volt ki megfertőznie, aki már elkapta, azon átment, vagy meghalt, vagy kigyógyult, továbbadni nem tudták. Végül is gyakorlatilag elhalt maga a járvány, és utána is a külső határait az országnak zárva tartották. És ez a mai napig is így van, nagyon nehéz Kínába bejutni, be lehet menni az országba, de hogyha az ember bemegy, akkor egyből már a repülőre való felszálláshoz is szüksége van egy negatív tesztre, akkor leszel a repülőről, akkor is letesztelik, és a teszt eredményétől teljesen függetlenül bezárják 2 hétre karanténba, és még azután is letesztelik. Tehát lényegében lehetetlen visszavinni a vírus az országba, és hát miután ugye önmagában is különböző külső kapcsolatok nélkül is egész jól elműködik Kína, hiszen elég nagy, ezért meg tudják oldani ezt a hatalmas népességet egy buborékba zárták, hát nyilván a külföldi turizmusról, meg üzleti utakról, meg egyebekről le kell mondaniuk, illetve a külföldi turisták által termelt bevételről is.
És a kínai új év, amiről tavaly sokat beszéltünk, hogy akkor sokat mozognak a kínai emberek, ez most idén hogyan alakult?
Idén már nem merték bevállalni a hatóságok, hogy megtiltják az utazást. Ez egy picit olyan, mint nekünk a szenteste, hogy egyszer muszáj hazamenni a családunkhoz, hogyha máskor nem, akkor évente egyszer ekkor hazalátogatnak a kínaiak. Tavaly az lényegében elmaradt, hiszen pont a holdú év előtti napokban ütött be a krach. Idén úgy tűnik, hogy nem merték a hatóságok megakadályozni, vagy megtiltani a kínaiaknak, hogy hazautazzanak, mert megkérték őket, hogy a lehetőség szerint korlátozzák a találkozásokat és az utazásokat. Vissza is esett tavaly előtthöz képest az utazásoknak a száma, de hát mindezt országon belül oldják meg, és hát ugye országon belül nagyon kevés a fertőzött, naponta 1-2 tucat új fertőzött azonosítanak. Itt ott amott, olyankor az egész várost lezárják és letesztelik, tehát gyorsan lecsapnak fel, a többiek azok vidáman felhettek.
De az viszont elmaradt annak fényében, amit mondod, hogy a nem tudom, ezt kínai terminusban használjuk, hogy diaszpóra, tehát hogy a nem Kínában élő kínaiak hazautazása, akkor most ez elmaradt.
Abszolút, használjuk a diaszpóra szót a kínaiaknál, és abszolút szokás, hogy ilyenkor hazalátogatnak. Hát most nem látogattak haza, vagy pedig vállalták ezt egyrészt a iszonyatosan drága repülőjegy árakat, plusz a 2 hetes karantént, tehát nem pont holdújévre utaztak haza, hanem előtte 2 héttel, mert ilyenkor egy ilyen erre kijelölt hotelba vagy munkásszálláson hermetikusan elzárva kell tölteni mindenkinek, kínai állampolgároknak is 2 hetet, mielőtt kiengedik őket az utcákra. Nyilván voltak ez bevállalt és hazautazott, de a kínai diaszpora többsége az ebben az évben nem utazott haza.
És mit gondol arról, hogy mindez a módszer, amit most elmondott, ami egy példa, egy minta, ez vajon miért nem volt követendő?
Hát ugye az első lépéseket követte, nálunk is nagyon durva lezárások voltak, az, amit Magyarországon volt márciusban, áprilisban, az nem volt kevésbé durva, mint amit Kína nagy részén vezettek be a hatóságok, tehát az első lépéseket követtük, csak utána fegyelmezetlennek voltunk. Hát nem voltunk elég előrelátóak. Úgy tűnik, hogy Magyarország vonatkozásában, hát nem tudom, hogy a magyar politikai elit, vagy a gazdasági elit, vagy a középosztály nem bírt ki egy nyarat horvátországi nyaralás nélkül. Mindig muszáj volt elmenni Horvátországba, meg ide-oda külföldre nyaralni, és hát ugye vissza is hozták a vírust. Az gyönyörűen kimutatható egyébként a virológusok által, hogy annak a vírus variációnak, ami a második hullámot okozta ősszel, annak nem sok köze van az elsőhöz, tehát nem a tavaszi Magyarországon jelenlévő vírus élt tovább, hanem azt külföldről hoztuk vissza, és hát hasonló döntéseket hoztak a többi európai országok is, Nyilvánvalóan ebben azért belejátszik az, hogy az európai országok nem lehet úgy lezárni, mint Kínát. Az európai országok önmagukban nem állnak meg. Gondoljunk bele abba, hogy hány magyar dolgozik mondjuk Angliában, vagy hány román dolgozik Olaszországban, meg Spanyolországban. Tehát ezek jönnek, mennek, nem lehet őket bezárni a saját országokban, vagy legalábbis a hatóságok nem merték ezt megtenni. Úgy tűnik, hogy mi nem vettük elég komolyan veszélyt, a mi európai kormányok nem vették elég komolyan veszélyt, hogy egy ilyen drasztikus intézkedést hozzanak. Hát nyilván ebben az is benne van, hogy mi ugye demokratikus országok vagyunk, tehát a kormányaink szeretnénk megnyerni a következő választásokat is. És hát gyakorlatilag ilyen orosz rulettet játszottak az állampolgárokkal, arra hívták, hogy csak nem fog jönni a második hullám. Hát nem jött be, mert jött a második.
Már az első hullám végén a virológusok azt nyilatkozták, hogy 99% hogy lesz második hullám, én legalábbis így emlékszem, és feltételezem, hogy a politikusokhoz is eljutott mindez, de ez már csak zárójel. A Kínában hogyan vették az emberek ezeket a járványügyi szabályokat, hogyan alkalmazkodtak ehhez? Ugye talán kevésbé ismerjük mi, ön ismeri, azért kérdezzük önt, a kínai emberek mindennapjait. Teljesen máshogy viszonyulnak ők ezekhez a szabályokhoz, mint az európai demokráciában élő emberek a szabályokhoz?
Szerintem elég különbözőek az európai demokráciák, és nyilván a kínaiak sem örültek neki, hogy le vannak zárva, és mennyire vannak zárva a lakásukban vagy a házszemélyeikben hónapokig, de elfogadták. Egyébként én nekem az a tapasztalatom, hogy az első lezárást március-áprilisban a magyar társadalom is elfogadta. Tehát nem voltak hatalmas, nem tudom, tüntetések, meg illegális partik, meg lázadozások, hanem mindenki belátta, hogy a kormányzat az nem azért tart minket otthon, mert éppen ehhez van kedve, hanem azért tart minket otthon, mert minket véd a fertőzéstől, és hát a kínaiak is pont ezt látták, hogy tudták, hogy marha kellemetlen dolog, nem tudom, otthonról dolgozni, meg összezárva lenni az asszonya hónapokig, meg felügyelni a gyereknek az otthon iskoláztatását, meg egyebeket, de hát ez nem azért van, mert a kormányunk ki akar velünk tolni, hanem azért van, mert meg akar minket védeni a vírustól, tehát ezt alapvetően elfogadták, általában jellemző a kínai népe, hogyha valami komoly dologról van szó, akkor nagyon fegyelmezettek tudnak lenni, és hát ezeket az intézkedéseket alapvetően nagyon fegyelmezetten betartották. Hát nyilván az interneten folyamatosan panaszkodtak, hogy mennyire unatkoznak otthon, meg milyen szörnyű, de ebből nem lettek kormányellenes indulatok. Hát azért mégis csak egy világjárvány van, és főleg miután ugye bekapcsolták a tévét, és azt látták, hogy New Yorkban tele vannak a hullaházak, és 100 000 számra haltak meg az amerikaiak. Onnantól fogva kifejezetten hálásak voltak a saját kormányuknak, hogy ennek sikerült elejét vennie. Ráadásul ugye ezekkel a nagyon korai és nagyon drasztikus lezárásokkal elég hamar túl voltak a járványon, és hát nyár elejére, tavasz végére az ilyen igazán kellemetlen korlátozásokat, hogy minden mozi zárva van, vagy nem lehet étterembe menni, vagy nem lehet korlátlanul vásárolni menni, ezeket már megszüntették, és igazából május-június óta a kínaiak nagyjából normális életet élnek. Ilyen rendszabályok vannak, hogy maszkban kell járni a metrón, de azt már azelőtt is csinálták, vagy mondjuk a mozik azok csak 75%-os kapacitással üzemelhetnek, vagy időnként még, hogyha feltűnik itt ott fertőzés, akkor az embernek megnyílik a lázát, mielőtt beengedik valahova, de nyitva vannak a kocsmák, a mozik, fesztiválok vannak, bulik vannak, tehát élhető az élet nyár óta, úgyhogy a kínaiak tulajdonképpen most sokkal szabadabban élnek, mint mondjuk mi.
Pillanatra visszaugorva a New Yorkra, meg a hullaházakra, meg a médiára, amit említett, a kínai média nem mulasztotta el ezeket a képeket bemutatni? Olyan értelemben értem ezt, hogy ez része volt mondjuk a politikának, hogy lássák, hogy a kínai emberek lássák, hogy máshol mennyire nehéz a helyzet, annak fényében, hogy náluk pedig milyen jól sikerült a járványkezelése? Vagy ebben nem lát ilyen politikai akciót, egyszerűen bemutatták, ami történt?
Hát ez egy olyan magas labda, hogy ezt nem lehet nem lecsapni. Hát természetesen a kínai kormányzat, a kínai propaganda az beszámolt arról, hogy mi folyik Amerikában, mi folyik Belgiumban, mi folyik azokban a demokratikus országokban, amelyek amúgy évtizedeken keresztül rendszeresen kioktatták Kínát arról, hogy hogyan kéne megszervezni a saját politikai életét, meg gazdaságát, meg társadalmát. De azt lehet mondani, hogy ennél kedvesebb ajándék az, hogy nem lett volna kínai kommunista pártnak, ahogy az amerikaiak mondjuk a járványt kezelték. tehát az nagyon erőteljesen fokozta a rendszernek a legitimitását és az elfogadottságát, hiszen ugye kínaiak is folyamatosan az amerikaiakhoz méregetik magukat. Az amerikaiak ugye évtizedek óta azzal vizsgálgatják a kínaiakat, hogy miért nem alakítanak ki egy olyan politikai rendszert, mint az övéké, miért nem demokratizálódnak. Hát most a vezetés úgy értelmezte a történteket, hogy az amerikaiak kudarca, illetve a kínaiak sikere a válságkezelésben az azt mutatja, hogy a kínai rendszer az magasabb rendű és hatékonyabb. Természetesen ebben nem volt igazuk, tehát az, hogy ki milyen hatékonyan kezelte a válságot, az nem a demokrácia fokától függött, hiszen vannak nagyon sikeres demokratikus országok, például Tajvan, hogyha országnak tekinthetjük, az egy nagyon demokratikus terület, és mégis sikerült megfogni a járványt, vagy akár Dél-Korea, meg vannak olyan diktatúrák, amelyek kudarcot vallottak, és gyakorlatilag elengedték a vírus, mint iránt, tehát ez nem a politikai rendszertől függ, de hát nyilván a kínaiak úgy próbálták bemutatni, mert a kínai propaganda, hogy ez bizony a kínai rendszernek a magasabb rendűségét bizonyítja.
Beszéljünk még Kína esetében azokról a bizonyos piacokról, amiről egy évvel ezelőtt sokat hallottunk, ahonnan véletőleg elindulhatott ez a járvány. Ebben van-e bármi változás? Tehát a kínai piacokat, ahol ezekkel az állatokkal kereskedtek, olyanokkal, amiket mi minden európai szemmel olyan furcsán nézzük, ugye a tobzoska, denevér, ezek voltak ugye, amikről sokat hallottunk egy éve. Szóval ezeknek a szabályozása változott bármit a járvány miatt, vagy pont ugyanúgy működnek ezek a piacok, mint egy évvel ezelőtt?
A kínaiaknak a legnagyobb erősségük, hogy tudnak tanulni saját hibájukból is, meg másoknak a hibájából is. Tehát nyilvánvalóan ezekre a piacokra sokkal jobban odafigyelnek, sokkal, nem tudom, gyakrabban fertőtlenítik őket, meg betartanak, vagy megpróbálnak legalábbis betartani bizonyos higiéniás szabályokat, de természetesen piacok nélkül nem lehet élni, tehát piacok azok továbbra is működnek. Nem is innen fogták meg a dolgot, hanem azoknak az állatoknak a körét szabályozták és korlátozták már márciusban, amely kereskedelmi célra tenyészhető. Technikailag úgy csinálták, hogy a mezőgazdasági minisztérium kiadott egy listát azokról az állatfajokról, amelyek üzleti célból tenyészhetők. Tehát ezen nyilván ilyen disznó, meg marha, meg egyébek rajta voltak, viszont mondjuk a tobzoska, vagy egyéb ilyen általunk egzotikusnak tartott állatok, amelyek Kínában korábban tenyészhetők voltak, azok nem voltak rajta, tehát gyakorlatilag ezeket a furcsa állatokat kivonták a forgalomból. Most a probléma az Kínában mindig a jogszabályoknak a betartatásával szokott lenni. Nyilván most nem lehet ilyen nagyon furcsa állatokat kapni a piacon, hiszen most még a hatóságok azért nagyon odafigyelnek a szabályoknak a betartatására, de hogy mondjuk egy-két év múlva mi lesz, vagy öt év múlva mi lesz, azt nem tudhatjuk. Azt jó tudni, hogy a 2002-2003-as SARS járvány után is gyönyörű, szigorú rendeletek születtek a piacoknak a szabályozásáról, meg az állattartás higiéniai körülményeiről, meg egyebekről. Ezeket akkor 2003-ban fél évig mindenki betartotta, aztán szépen elfeledkeztek róluk.
És nincs egyfajta ilyen illegális, mondjuk tobzoska kereskedelem? Mert feltételezem, hogyha valaki ezt kedvelte, fogyasztotta, akkor nehéz egyik napról a másikra erről lemondani.
Ezek azért nagyon ilyen luxus fogyasztási termékek, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a kínai paraszt fölkel reggel és benyom egy tobzoskát. Tehát nem mindennapi fogyasztási cikkek, hanem nem tudom, a bizonyos rétegek, a lakosságnak egy töredéke bizonyos alkalmakkor fogyaszt ilyen furcsa állatokat, el tudnak lenni nélküle. Az az igazság, nem tudom, hogy megindult-e már illegális tobzoska tenyésztés meg kereskedelem, de kínai viszonyokat ismerve valószínűleg megindult, de egyelőre még nyilván, akik ilyesmivel foglalkoznak, azok nagyon óvatosak, hiszen a járvány azért nem ért véget Kínában, tehát ha valamit a kínaiak megtanultak, akkor az az, hogy 10-ből pillanatok alatt lesz 100 új eset, 100 új esetből pillanatok alatt lesz 1000, abból meg pillanatok alatt lesz 10 000 eset, tehát nem szabad egyetlen egy esetet sem szabadon bóklászni, hagyni, nem szabad egyetlen egy gócfontot is elfolytatlanul hagyni, tehát most még ilyen riadókészültségben van az egész ország, tehát azok a mindenféle lakóbizottságok, meg mindenféle karhatalmi egységek, meg pártsejtek, meg egyebek, amelyeket mozgósítottak az emberek mozgásának a ellenőrzésére, a különböző korlátozásoknak a betartatására, a végrehajtatására, ezek most is működnek, és most is ott vannak, most is figyelik, hogy ki mit csinál, és amíg ez a riadókészültség van, addig nyilvánvalóan a illegális tobzoska kereskedelem meg denevérbiznisz sem fog felvirágozni. Hát, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, az is tudja, hogy lehet majd ezzel foglalkozni, de nem most ezekben a hónapokban.
Csak a hallgatóinknak mondom, hogy az elmúlt 30 napban a legkiugróbb napi esetszám Kínában a 144 azonosított koronavírus fertőzött volt, és ha csak az elmúlt néhány napot nézzük februárban, akkor pedig ilyen 20-30-11 néhány eset van. Tehát egy ilyen milliárdos nagyságrendű országhoz viszonyítva lássuk ezeket a számokat. Még vakcinákról szeretnék beszélni. A kínai vakcina az mennyire fontos Kínának, de nem a gyógyítás szempontjából elsősorban, hanem kulturálisan, politikai értelemben büszkék erre, hogy van vakcinájuk, amivel el tudtak kezdeni más országoknak is segíteni, perkereskedni. Hogy látja ezt?
Igen, nem egy vakcináról van szó, hanem többfajta kínai vakcina van. Ezek egy részét állami gyógyszeripari cégek fejlesztették ki, de vannak magánfejlesztések is, és hát természetesen a kínaiak nagyon büszkék rájuk, és a kínai kormányzat nagyon büszke arra, hogy nem is elsőként, mert a Pfizer beelőzte őket, de az elsők között egy elvileg hatékony vakcinát sikerült kifejleszteniük, úgyhogy a kínai propaganda, a kínai média az tele van olyan hírekkel, hogy és ennyi meg ennyi darab vakcinát szállítottuk, nem tudom, Bahreinnek, Magyarországnak, vagy Perúnak, vagy egyebeknek, és a, nem tudom, a perui egészségügyi miniszter iszonyatosan hálás volt a kínaiaknak ezért a szállítmányért. Tehát ezzel az eszközzel él a kínai propaganda is, illetve a diplomácia is, bár azt azért el kell mondani, hogy a kínaiak nem ingyen adják a vakcinájukat, tehát ez üzletnek sem utolsó, a kínai vakcina az például sokkal drágább, mint azok a nyugati vakcinák, amik egyelőre Magyarországra eljutottak. De hát természetesen itt ugye zajlik egyfajta tudományos-technológiai verseny is Kína meg a nyugati világ között. A kínaiak különösen érzékenyek arra, hogy bizonyos technológiai területeken beérjék a nyugati világot, és hát tulajdonképpen így a vakcina fejlesztésben ez sikerült is nekik, igazából néhány hét lemaradásuk van mondjuk a világ első Pfizerhez képest. Mennyiségileg viszont hát nyilván, hogyha felépülnek azok a gyártósorok, amik most is épülnek, és elkezdik 100 millió számra gyártani a vakcinát, akkor elképzelhető, hogy a világ lakosságának a nagy része az kínai vakcinával lesz beoltva. Természetesen nem a nyugati világ. A nyugati világban gyakorlatilag csak Magyarország, meg Szerbia az, aki egyelőre érdeklődés mutat a kínai vakcinák iránt, hanem a harmadik világban, tehát arab országokban, Afrikában, Dél-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában már bőven szállítanak a kínaiak a vakcinákat, miközben egyébként otthon nem is nagyon oltanak, otthon nincsen ilyen általános oltási kampány, hiszen nincsen rá szükség.
Ezt akartam még kérdezni, hogy egyetlen Kína használja a saját vakcináját, mert így az internet bugyraiban, bocsánat, hogy ezt mondom, de a nem megbízható források között gondolok erre, gyakran ez az érv merül fel a kínai vakcinával szemben, hogy hát ők nem is használják a saját vakcinájukat, de akkor ez a válasz rá, hogy azért nem, mert nincs egyáltalán oltási kampány Kínában?
Általános oltási kampány nincsen Kínában. Azt csinálták, hogy első körben beoltották az egészségügyi személyzetnek azok tagjait, akik adott esetben COVID-os betegekkel foglalkozhatnak, vagy sok emberrel találkoznak, és elkaphatják a, nem tudom, a nagyobb repülőtereknek a dolgozóit, azokat a hivatalnokokat, rendőröket, akik emberekkel találkoznak nagy mennyiségben. Tehát ilyen hivatás alapon ment egy oltási kampány, még akkor, amikor nem is jelent meg a piacon a vakcina, tehát ez tulajdonképpen egyfajta emberkísérlet volt, még a végleges kísérleteknek a lefolytatása előtt 1-2 millió kínait beoltottak ilyen hivatási alapon, illetve hát, hogyha valaki be akarja oltatni magát, akkor vásárolhat és tartományokban magának vakcinát, be meg kórházba, befizeti a pénzt és beoltják. Ilyen nagy általános oltási kampány nincsen, hát minek? Hát ilyen komplet, ilyen nem tudom, 100 milliós tartományok vannak, ahol nem tudom, hónapok után egy darab covidos eset sem volt előtt.
És egyébként melyik kínai vakcina volt ez, amit, hát akkor nagyobb számban, de azért az egész kínai lakossághoz képest nem nagy számban, de a semmihez képest nagyobb számban használtak otthon?
A Sinopharmnak a vakcináját, tehát ami Magyarországra is eljut, az volt az első, ami készen volt, és amivel ezek a hivatás alapú oltási kampányok zajlottak, de a többi cég is ti a saját hatáskörében, például a Sinovac nevű vakcinágyártó cég is, ez a saját alkalmazottjait beoltotta, meg hát ott a, ugye Kína nagy, tehát ott ilyen országos kampányok nagyon nehezen kivitelezhetők, hanem olyan jellegű kísérletek voltak, hogy mondjuk abban a városban, amelyben a nem tudom, Sinovacnak a gyára volt, ott a helyi orvosokat Sinovacnal oltották. Ilyen jellegű kísérletek voltak, tehát mindegyiket alkalmazták otthon is. Az más kérdés, hogy ezeknek az eredményei nem igazán jól vannak dokumentálva, mert csak azért is, mert ugye nagyon alacsony az átfertőződöttség Kínában, és ezért nem tudhatjuk kínai adatok alapján, hogy mennyire hatékonyak a kínai vakcinák, mert ugye az, hogy mennyire hatékony a vakcina, azt úgy lehet megoldani, hogy beoltunk, nem tudom, 30 ezer embert, és megnézzük, hogy közülük hányan fertőződnek meg, meg beoltunk 30 ezer embert placebóval, és azokat is megnézzük, hogy hányan fertőződnek meg, és a különbség adja ki a vakcinának a hatékonyságát. Most Kínában se a placebóval, se az igazi vakcinával beoltott emberek nem fertőződtek meg, nem alig van jelen a járvány, tehát nulla adat keletkezett ezzel kapcsolatban Kínával. Éppen ezért egyébként külföldön próbálták ezt különböző vakcinákat. A Sinovac is, meg a Sinopharm is külföldi államokkal kötött szerződést arra, hogy ott náluk próbálják ki a vakcináknak a hatékonyságát, cserében meg ezeknek az államoknak először fognak vakcinát szállítani, hogyha ipari mennyiséget tudják meggyártani. Ez egyébként meg is kezdődött.
És ezeknek a tapasztalata mi volt egyébként? Úgy értem, hogy ezt jól dokumentálták? Tehát itt már volt mit dokumentálni. Ön szerint ennek megbízható a dokumentációja?
Hát a kínai tudósok más protokollokat, meg másfajta dokumentációt készítenek, mint a nyugatiak. Ezért ezek dokumentálva vannak természetesen ezek a kísérletek, és hát az eredményeiket, azokat gyakorlatilag egy százalékot, hogy hány százalék és a hatékony a vakcina, ezeket nyilvánosságra is hozták, de a részletes dokumentációját ezeknek az úgynevezett harmadik fázisú kísérleteknek még nem tudták olyan módon prezentálni a tudományos közvélemény számára, a nyugati tudományos közvélemény számára, hogy ez értelmezhető legyen. Tehát egész egyszerűen Kínában minden máshogy működik, mint nyugaton. Most miért pont egy sok tízezer embert bevonó orvosi kísérlet működne máshogy? Máshogy dokumentálták őket, más adatokat néztek, más feljegyzéseket készítettek, más nyelven készítették, nyilván a kínai tudósok azok nem angolul jegyzetelnek, mint mondjuk a Pfizer tudósok. Tehát ez okozza azt a problémát, azt a bizalmatlanságot, ami a kínai vakcinákkal szemben fennáll, hogy az a sok tízezer oldalas angol nyelvű dokumentáció, amely a nyugati vakcináknál rendelkezésre áll, az a kínaiaknál egyelőre még nincsen meg.
És ön mit gondol egyébként, hogy tudom, nem virológus meg orvos, de hogy amilyen információja van, nyilván ön sokkal inkább tud mondjuk ugye eredeti nyelven olvasni bármit, megbízhatónak tartja a kínai vakcinát, mondjuk azt, ami Magyarországra érkezik, akár úgy is kérdezhetném, hogy ön választaná ezt a vakcinát majd, hogyha oltásra kerül az ön esetében sor, vagy kerülhetne sor?
Hát aztán, hogy szerencsére a kormány megoldja ezt a dilemmát helyettem, mert hogy nem lehet majd választani. Én nem hinném, hogy a kínaiak belemennének egy olyan valamilyen kockázatos terméket fognának 10 millió, 100 millió szám a piacra, tehát nem hinném, hogy ennek mondjuk nagyon komoly veszélyei lennének. Ugye a hatékonysága, a hatásossága az lehet, hogy egy kicsit alacsonyabb lesz, mint a nyugati vakcináké, de hát azért ott sem teljesen egyértelműek az adatok, tehát az ott is érkeztek még hírek, mondjuk a Pfizernél, hogy bizonyos folyamatokat felgyorsítottak, meg bizonyos adatokat nem kötöttek a hatóságoknak az órára. Ugye a Sinopharm vakcináról azt tudjuk, hogy ez egy teljesen hagyományos módszertannal készülő, ugye teljes előtt vírust tartalmazó vakcina. Hát ilyenből én már kaptam életemben, nem tudom, 5-öt vagy 10-et, vagy egy csomó oltás az ezzel a technológiával dolgozik. Nem is tudjuk, hogy mit adnak be nekik gyerekkorunkban, de mondjuk a kanyaró oltás az ilyen előtt vakcinával dolgozik. Ez a vakcina is ezt a rég bevált módszert alkalmazza. Biztos van ennél modernebb is, illetve tudjuk, hogy van ennél modernebb, meg korszerűbb is, de itt mégis egy kipróbált dologról van szó. Én nem magát a kínai vakcinát tartom problémásnak, hogy válaszoljak a kérdésére, beadnám magamnak, tehát hogyha tudom, hogy az tényleg az eredeti igazi kínai vakcina. Itt a probléma az igazából az lehet, hogy a kínaiak már a saját vakcinájukat elkezdték hamisítani, és egyelőre nem érkezett hír arról, hogy még Magyarországra hamis vakcina érkezett volna, de olyan esetek már voltak, hogy kínai ilyen vakcina hamisító hálózatokat kapcsoltak le a kínai hatóságok magán Kínán belül, akik külföldieknek feketén eladtak hatástalan vakcinákat, ilyen sós vizet tartalmazó vakcinákat, és hát ennek azért Kínában nagy hagyománya van, tehát nagyon oda kell figyelni a magyar hatóságoknak, hogy az az adag Sinopharm vakcina, ami érkezik, az tényleg a Sinopharmtól érkezzen, és ne valami gyógyszer hamisító társaságtól. Tehát ez a veszély kínai termékeknél mindig fennáll, a vakcinák esetében is fennáll. Hát én nagyon remélem, hogy a magyar hatóságok azért minden egyes tétel vakcinát bevizsgálnak.
Ez volt az ígéret.
Látunk már teljesítetlen ígéreteket a világ történelemben, de azért alapvetően azt gondolom, hogy a magyar járványügyi rendszer az nem működik rosszul, meg mindenféle gyógyszerbiztonsági rendszerek nem működnek rosszul. Ugye ezeknek évszázados hagyománya van Magyarországon, ezeknek a rendszereknek, amik a dualizmus korában álltak fel, és hogyha politikusok nem nagyon piszkálnak bele ezeknek a rendszereknek a működésébe, akkor alapvetően az igazán fontos feladataikat el tudják végezni. Hát én egy picit azt azért várnám, hogy a politikusok egy picit hátrább lépjenek ezekkel a csökektől.
Ön szerint mennyire politikai kérdés az, visszaugorva oda, amit ön is említett, hogy Szerbia és Magyarország, aki vásárolt ezekből az egyik kínai vakcinából. Szóval ez mennyire politika, hogy ezt Szerbia és Magyarország bevállalta? Ez inkább egy egészségügyi kérdés, hogy legyen elég oltás, vagy ebben van ön szerint politika?
Szerintem ebben van politika. Nyilván azért a kormányok úgy vannak vele, hogy kétségbejtő a helyzetük abból a szempontból, hogy a választásokat azért a gazdasági eredmények nagyon erőteljesen szokták befolyásolni, és hát az egész nyugati világban gazdasági visszaesés van, és hát az összes kormány nagyon szeretné már átérni az átoltottságot a lehető legkorábban. Máshol viszont úgy tűnik, úgy kalkuláltak a kormányok, hogyha mondjuk a kínai vakcinát szereznek be, az esetleg többet árt nekik választási szempontból, mint amennyit használ az, hogy mondjuk nem tudom, két héttel korábban tudják elérni a nyári immunitást. Úgy tűnik, hogy a magyar meg a szerb kormány ezt bevállalta. A szerbek azok évek óta nagyon jobban vannak a kínaiakkal, azt lehet mondani, hogy az egész kelet-közép-európai régióban nekik a legszorosabb a kapcsolatuk a kínaiakkal. Nem véletlen, hogy ők kaptak legelőször a kínai vakcinát, tehát ők jobban a Magyarország előtt járnak. Mi futottunk a szervek után. A magyar kormány meg nyilván döntött, hogy a kínaiakkal szembeni bizalmatlanságnak a szintje, vagy a kínai vakcinával szembeni ellenérzéseknek a szintje az kevésbé meghatározó, mint a gazdasági visszaeséstől való félelem. És itt ugye minél később nyitjuk meg a gazdaságot, annál jobban fog esni a GDP, annál nagyobb gazdasági válság lesz. Itt napok, hetek is számítanak, tehát itt egyszerűen született ilyen politikai kalkuláció arról, hogy inkább jöjjön a kínai vakcina, hogyha akkor nem tudom, két héttel korábban kinyitottnak a kocsmák, mert lehet, hogy ezen fog múlni a 2022-es választás.
Hogy fordítsam meg a kérdésemet, hogy ön szerint az mennyire politika, vagy mennyire egészségügyi kérdés, hogy más nyugat-európai országok viszont nem akarnak kínai vakcinát vásárolni?
Ezt én abban a kontextusban értelmezném, hogy zajlik valami olyasmi, amit új hidegháborúnak, vagy második hidegháborúnak nevezhetünk, elsősorban Amerika, illetve Kína között. És hát a kínaiak azért Amerikától, illetve az amerikai sajtótól, meg az amerikai szövetségeseiktől és azoknak a sajtójától bőven kaptak hideget meleget az elmúlt években. Nem én emlékszem az elmúlt, nem tudom, 3-4 évből, hogy bármilyen pozitív hír Kínával kapcsolatban megjelent volna a nyugati sajtókban. Tehát egy elképesztő Kína démonizálás megy nyugaton. Ennek megvan az eredménye a közvéleménynek a körében is. És hát ilyen körülmények között a nyugati kormányok valószínűleg nem merték bevállalni a saját választóik szemével, hogy ők mégiscsak a kínaiaktól vesznek vakcinát, hiszen ugye a vakcina azért mégiscsak egy bizalmi kérdés. Na most a kínaiakkal szembeni bizalmat a nyugati sajtó, meg a amerikai politikusok, illetve az ő szövetségesei, meg az egész nyugati politikai és gazdasági elit Kínába vetett bizalmat, azt igyekszik évek szorgos munkájával megingatni, aláásni. Ennek az eredménye az, hogy a nyugati politikusok nem mertek úgy dönteni, hogy mondjuk kínai vakcinát hoznak fel. Tehát ez is egy politikai döntés volt, szerintem nem szakmai döntés, nem tudunk arról, hogy nyugati tudósoknak vagy politikusoknak bármiféle olyan adat a rendelkezésükre állna, hogy a kínai vakcina mondjuk veszélyes, vagy nem tudom, szakáll a nő tőle a nőknek, vagy nem tudom, leesik a kezünk tőle, de semmiféle ilyen adatunk nincsen. Biztosak lehetünk benne, hogyha lenne ilyen adat az amerikai titkosszolgálatok, vagy nyugati, nem tudom, politikai vezetők kezében, erről már régen gettesültünk volna, mert nagy dobra verték volna. Tehát szakmai oka ennek nem volt, egyszerűen az volt, hogy a saját lakosságukban olyan alacsony a bizalomszint Kínával szemben, hogy a politikusok nem merték ezt bevállalni, de Magyarországnak szeretnék meg bevállalni.
Hát ugye még ami felszokott merülni, hogy, és bocsánat, megint így mondom az internet bugyraiban, hogy nem az, hogy szakáll a nő tőle valakinek, hanem hogy csip van benne, és az a kínai megfigyelés, ami mondjuk jellemző a hétköznapokban az emberekre nézve, azt mondjuk importálják Nyugat-Európába, de erre sincs adata ezek szerint a külföldi titkosszolgálatoknak.
Hát hogyha lenne a kínai vakcinában csip, ami egyébként fizikailag is képtelenség, akkor arról nyilvánvalóan a magyar sajtó is, vagy a nyugati sajtó is címlapon számolt volna be éveken keresztül, de hát ez az egyik legsötétebb, meg legmegalapozatlanabb összeesküvés elmélet, aminek már csak azért sincs értelme, mert most is mobiltelefonon beszélgetünk, a mobiltelefonomban van egy csomó chip, meg egy csomó alkatrész, meg szoftver, ami folyamatosan figyeli, hogy én mit beszélek, meg mit írok, meg kitől kapok üzenetet, meg akármit. Tehát a megfigyelésem az folyik, és ez nem kínai csipek miatt van, hanem az én személyes döntésem miatt, hogy mondjuk a közösségi hálózatok, meg az e-mail nyújtotta kényelmek, meg érik nekem azt az adatbiztonsági kockázatot, amit ez a telefon jelent, amit folyamatosan magamnál hordok. Én azt gondolom, hogy ez sokkal veszélyesebb az én adataimra, meg magánéletemre, mint bármiféle vakcina.
Ön látott-e bármi olyan folyamatot, tervet, vágyat Kínán belül, hogy a kínai vakcina az legyen egyfajta ilyen gyógyír arra a járványra, ami Kínából indult el egy évvel ezelőtt? Tehát volt-e ennek egy ilyen akár teljesen őszinte vágy, hogy hát ha ezzel lehetne majd begyógyítani ezeket a sebeket, vagy egy ilyen politikai cél, hogy szerette volna Kína eladni ezeket a vakcinákat nyugatra, csak ez végül nem sikerült.
Természetesen a kínaiak az első hetek zavarodottsága után, amit a járvány kiváltott még tavaly január-februárban, azonnal elindítottak egy média kampányt arra, hogy na, Kína ismeri ezt a vírust, és Kína fogja majd kigyógyítani belőle a világot, és hát még rég nem volt sehol a vakcina, amikor már mindenféle orvosi kézikönyveket, meg hogyan gyógyítsuk a COVID betegeket jelölő brosúrákat, meg egyebeket fordítottak le a világ minden nyelvére, és próbálták eladni azt, hogy ők azok, akik tudják, hogy hogyan kell ezt a vírust kezelni, meg hogyan kell a járványt kezelni. Nyilván ezzel próbálták egyrészt ugye próbáltak elkerülni a felelősségüket így a járvány elszabadulása miatt, másrészt pedig próbáltak úgy beállítani magukat, hogy ők a tapasztalt bölcs vírust jól ismerő, jóindulatú orvos bácsi, aki majd segít meggyógyítani a világot, és hát ez a hozzáállás jellemző a vakcina diplomáciájukra is. Tehát ez teljesen egyetemben egy politikai akció, viszont nem a nyugati világ nekik a fő célpontjuk, ugye a kérdésében benne volt, hogy a nyugati világ, az igazság, hogy a nyugati világ az így a világ lakosságának nagyjából a hetedét teszi ki, vagy még annyit se. Tehát hatalmas piacok, meg hatalmas országok vannak, akik nem tartoznak a nyugati világhoz, és Kína nem Amerikának akar vakcinát eladni, meg nem Németországnak akar vakcinát eladni, hanem ott van még 6-7 milliárd ember a harmadik világon, a fejlődő országokban, és ők az ő elsődleges piacaik. Tehát itt mondjuk az, hogy a kínai vakcinák nincsenek olyan módon dokumentálva, hogy ezt az Európai Gyógyszerügyi Hatóság, az Amerikai Járványügyi Hatóság értelmezni tudja, és annak alapján engedélyezze a kínai vakcinát ezeken a piacokon, az nem azért van, mert a kínaiak vének, hanem az azért van, mert nem is akarták engedélyezni, nem be se adták meg az Európai Gyógyszerügyi Hatósághoz a Sinopharmnak, vagy bármely kínai vakcinának az engedélyeztetési kérelmét, mert most egyelőre úgy vannak vele, hogy még az arab országok beli, meg a dél-kelet-ázsiai, meg a dél-amerikai rendeléseket, meg az afrikai rendeléseket sem tudják teljesíteni. Ott is gőzerővel dolgoznak a gépek, és gyártják ezerrel a vakcinákat. Az, hogy nem tudom, Belgium vesz-e kínai vakcinát, vagy rendben Svédország vesz-e Sinopharm oltóanyagot, az őket egyáltalán nem érdekli, tehát ez nem tétel. Tehát nekik nem a nyugati világ a fő célpontjuk, igazából azt ilyen kulturális befolyás vagy puha erő szempontjából el is engedték, tudták, hogy itt nem tudnak ezzel az ellenkampánnyal megküzdeni, de hát ott van még a világnak a nagyobbik része, ahol korán sincsenek olyan ellenérzések a kínaiakkal szemben, mint tudunk. És ezt a részét, ezt azért elég ügyesen meg tudják nyerni, már csak azért is, mert hát a nyugati cégeknek a vakcinái, a Pfizer, meg a Moderna, meg az AstraZeneca, azért valahogy csak a fejlett nyugati országokba kötnek ki, és nem a fejlett harmadik világbeli országokban, mert ott egyelőre csak a kínai vakcina elérhető.
De akkor mégiscsak van ebben valamilyen, bocsánat, hogy így mondom, ilyen világmegváltó szerep, nem? Tehát, hogy akkor ők viszont eljutatják a szegény országokba a vakcináikat, amit Európa hiába tervez, meg ígér, meg szervezi, ezek szerint ez még nem indult el.
Természetesen. De a világmegváltásról nem beszélnek, ugye a kínai politikusok is politikusok, és hogyha most abból indulunk ki, hogy politikus az lesz, aki alapvetően az érdekei által vezérelve, akkor azt, hogy feltételezhetjük azt, hogy a kínai politikusok is ilyenek. Tehát ők úgy kalkulálnak, hogy igen, ezzel ők a tulajdonképpen nagy új hidegháborúban, meg hát a most kialakuló világrendben új szövetségeseket nyerhetnek, hogyha ők mentik meg a vírusnak a pusztításaitól, mondjuk az afrikai vagy dél-kelet-ázsiai országokat. És hát nagyon úgy tűnik, hogy a nyugat az annyira magával van elfoglalva, hogy ezt a terepet ezt átengedi a kínaiaknak.
Mindebben a modellbe hogy fér bele akkor mégis Magyarország és Szerbia? Tehát, hogy azt mondja, hogy elengedték a nyugatot, de közben jó felmutatni a kínai propagandában, hogy lám van két európai ország. Nyilván Kínában feltételezem, hogy egy átlagember pontosan nem is érti, hogy most akkor az Magyarország az most Kelet-Európa, a Szerbia, nem az unió része, Magyarország, igen, nem tudom, csak hogy fel lehet mutatni, van két ország, ahol mégiscsak viszünk. Ez büszkeség, ez azért kellett nekik, vagy ez inkább a két európai ország, tehát Magyarország és Szerbia politikai eredménye és érdeke volt, hogy meg tudjanak állapodni a szállításról?
Egyrészt büszkeség, tehát az, hogy le tudják írni, hogy nem tudom, hogy nem 34 országba szállítanak, hanem 35 országba szállítanak az adott vakcinából, az ilyen kínai propagandista fejjel átgondolva az már egy eredmény, főleg az, hogy Európába is szállítanak, de hát azért nem ez szerepelt a kínai lapoknak a címlapján, hogy nem tudom, Szerbia vagy Magyarország vakcinákat vásárol Kínával, mint ezek kis országok, tehát Szerbiánál is, meg Magyarországnál is egy átlagosabb kínai nagyváros az nagyobb, vagy legalábbis népesebb. Itt inkább ilyen egyéni lobbizások, meg személyes kapcsolatok, politikai nyomulásnak az eredménye az, hogy ennek a két országnak jutott kínai vakcina. Nyilván, hogyha mondjuk a svédek elkezdenek lobbizni, hogy ők is akarnak, akkor nekik is jutott volna, csak ők nem voltak ott. Európában úgy tűnik, hogy két ország jelentkezett be egyáltalán. A kínaiaknál egyelőre hát juttattak nekünk valamennyit, azért még nincsenek itt a millió számra a kínai vakcinák, ugye több mint egy hónapja mondta a magyar miniszterelnök, hogy napokon belül itt lesz már nem tudom mennyi vakcina, ehhez képest ugye néhány napja érkezett meg fél millió darab, ami ugye negyed millió embernek a beoltásához elegendő, ami tök jó, tehát ezzel nincsen semmi probléma, de hát itt nem arról van szó, hogy rögtön azonnal Magyarország prioritás lett, és elkezdték megdobálni vakcinával a kínaiak. Itt ugye nagyon fontos dolog, hogy a kínai rendszert kívülről egy ilyen nagy monolit egésznek képzeljük el, de egyáltalán így működik. Tehát Kínában is cégek vannak, Kínában is érdekcsoportok vannak, Kínában is politikai klikkek vannak, tehát az, hogy még melyik országba szállítanak a kínai vakcinát, az nem biztos, hogy a pártfőtitkár dönti el. Az lehet, hogy azon fog múlni, hogy a magyar nagykövetség másod tanácsosa két éve valami konferencián találkozott valami középvezetővel a Sinopharmnál, és megvolt a névjegye, és akkor fel tudta hívni, hogy adjatok vakcinát. Tehát a Kínában ilyen dolgokon múlhatnak egészen nagy ügyek. Nem állítom, hogy itt ez történt. Itt azért nyilván a nagykövet úrnak meg az egész magyar diplomáciának volt ebben szerepe, de egy ilyen tételnyi vakcinánál még akár ilyen kis ügyek is dönthetnek. Tehát személyes kapcsolatok, régi ismerettségek, a adott cég vezetőjének van Magyarországon valami kínai, a másodunokatestvére, tehát ilyen dolgok is dönthetnek ekkora tételekről.
Mikor volt utoljára Kínában, és mit gondol, mikor megy majd legközelebb Kínába?
Jó, hát már jó néhány éve voltam utoljára, én általában nem vagyok utazó ember, inkább ilyen szoba tudós vagyok. Hát, hogyha a járvány véget ér, és megszűnik minden korlátozás, akkor lehet, hogy ki látogatok. Engem igazából nem nincs semmi, tehát én ugye nem turistaként vagyok kíváncsi Kínára, hanem kutatóként.